Dicsértessék a Jézus Krisztus, Kelemen Imre atya vagyok, Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó sorozatunk 5. részét hallják. Szeretettel köszöntöm összes hallgatónkat a Mári Rádióban. Az előző két részben a liturgia történetével foglalkoztunk, hogyan alakult a liturgia történelem során, úgy, hogy a lényeges részek maradtak, a lényeg Jézus Krisztus marad mindig a liturgia központjában, miközben másodlagos elemek változhatnak, és minden korban megpróbálják az emberekhez közelivé tenni a liturgiát, számukra elérhetővé, felfoghatóvá tenni. De mi is történt az elmúlt pár évben, az elmúlt évtizedekben a liturgiában, a II. Vatikáni zsinat óta? 16. Benedek pápa, aki II. János Pál pápa után 2005-ben lett az egyházföldi helytartója, sokat foglalkozott a liturgiával, különleges érdeklődése volt iránta, és több dokumentuma, könyve is megjelent a liturgia témájában, például a magyarul is olvasható A liturgia szelleme című könyv, amely egy általános, nagyobb lélegzetvételű mű a liturgiával kapcsolatban, illetve a dokumentumai között különösen fontos a Sacramentum Caritatis nevű 2007-ben megjelent apostoli buzdítása, amely magyarul azt jelenti a cím, hogy a szeretet szentsége, amelyel az eukarisztiára utal az oltári szentségre. Ez a dokumentum nagyon fontos a liturgia tekintetében, ezért most ebben a részben, a műsornak ebben a részében leginkább ezt a dokumentumot nézném meg egy picit, illetve arra keressük a választ, hogy 16. Benedek pápa milyen fontos szempontokat emelt ki a liturgiával kapcsolatban. Az első, amit hangsúlyoz ebben a dokumentumban, apostoli buzdításban, hogy a liturgia, az, amit mi is már említettük, az Isten műve, nem az ember erőködése, nem az ember műve elsősorban, hanem elsősorban Isten műve. Azon belül is a Szent Háromság műve, vagyis részt vesz benne a teljes Szent Háromság. Az imádságunk a liturgiában az Atyához szól, hozzá könyörgünk, a Fiú a központi szereplő, akinek az egyszeri kereszt áldozatát jelenvalóvá tesszük, és akivel együtt imádkozunk, mint például a mi atyánkban is az ő imáját imádkozzuk, de az egész liturgia a vele együtt való imádság az Atyához, és mindezt a Szentlélekben tesszük, hiszen a Szentlélek az, akit Jézus megígért nekünk, és akit az Atya elküldött, és vigasztalóként itt van velünk, és az egyház a Szentlélekkel együtt éli az életét, a Szentlélek az, aki segít bennünket, aki velünk van, aki eleve megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy imádkozzunk, hogy bemutassuk a liturgiát. A Szent Lelket egyébként már fontosnak tartotta kiemelni annak idején jeruzsálemi Szent Cirill is, aki egyik katekézisében azt mondja, hogy segítségül hívjuk az irgalmas Istent, hogy küldje el Szent Lelkét az előttünk lévő felajánlott adományokra, hogy ő változtassa át a kenyeret Krisztus testévé, és a bort Krisztus vérévé, amit a Szentlélek megérint, megszenteltetik, és teljesen átlényegül. Vagyis a szentmisének a legfontosabb pontja az átváltoztatás, a Szentlélek erejéből megy végbe. Az átváltoztatás előtt szerepel is minden szentmisében úgynevezett epiklézis, a Szentlélek lehívása, amikor a pap, a miséző pap kiterjeszti kezeit az adományok fölé, és kéri a Szent Lelket, hogy szálljon le, és az ő erejével változtassa át ezeket az adományokat Jézus testévé és vérévé. Nagyon fontos, hogy a Szent Lélekkel együtt imádkozzunk a liturgiában, és ő vezet bennünket. Ugyanúgy, ahogy a Szent Lélek vezet bennünket a saját magán imádságainkban is, és ő adja például nekünk a bűnbánat lelkületét, ő adja nekünk a karizmáit, az adományait, vagyis az egyházban vele éljük az életünket. Azon kívül, hogy a liturgia a Szent Háromság műve, Benedek pápa azt is hangsúlyozza, hogy a Szentmise az Jézus alapítására történik, aki egy zsidó húsvéti vacsora keretében alapította az oltári szentséget, az eukarisztiát, de nem szabad abba a hibába esnünk, hogy mivel ez egy zsidó húsvéti vacsora keretében történt, ezért nekünk abszolút precizitással újra meg kell ismételnünk egy komplett zsidó húsvéti vacsorát, egy ünnepi vacsorát, és azt kell leutánoznunk teljes mértékben, hiszen Jézus nagyon pontosan ebbe a zsidó húsvéti vacsorába az ő újdonságát építette belé, az újdonságot, hogy ez az ő kereszt áldozatának az elővételezése szimbolikus módon, és igazából az utolsó vacsora és a szentmise is az ő kereszt áldozatára való emlékezés olyan módon, hogy az jelenvalóvá válik minden szentmisében. Vagyis nekünk nem az a fontos, hogy az utolsó vacsorát lemásoljuk, hogy azt teljes mértékben úgy hozzuk létre, ahogy az annak idején lezajlott minden egyes előírásával együtt, hanem az, hogy a Jézusi újdonságot, az ő áldozatát tegyük jelenvalóvá, azt hozzuk létre minden egyes szentmisében, és erre figyeljünk, ez legyen a fontos. Benedek pápa azt is kiemeli, amit már a Vatikán és a dokumentuma kapcsán is említettünk, a liturgia szép legyen. Nagyon fontos a liturgia szépsége. A liturgiát akkor tudjuk átélni, és akkor lesz valóban Istennek szóló dicsőítés, magasztalás, háladás, ha mindent beleadunk annak érdekében, hogy az szép legyen. Ugye a szép az egy nagyon tág fogalom, és mindenkinek más a szép, de törekedni kell arra, hogy valóban a liturgia Isten szépségét tükrözze vissza. Az emberek számára legyen felemelő, és olyan valami, ami megérinti őket, ami segíti az ő személyes kapcsolatokat az igazán széppel, az Istennel. Külön beszél Benedek pápa az énekről is, hogy az is szép legyen, művészi legyen, és valóban a liturgia szelleméhez alkalmazkodjon. Említi Benedek pápa a csendnek a szerepét is, amiről már mi is beszéltünk egy korábbi részben, hogy adjunk teret a Szentléleknek, hogy valóban szólni tudjon a liturgiában résztvevőkhöz, legyen lehetősége kicsit elcsendesedni és meghallani Istennek a szavát, vagy éppen átemelkedni egy picit azt, amit az olvasmányokban, a prédikációban, a könyörgésekben hallottunk. Igen, fontos az áldozásra, áldoztatásra is figyelni, és annak is megadni a kellő tiszteletet, hiszen a legszentebbről van itt szó, és vigyázni kell, nehogy előforduljon olyan, hogy például valaki, aki kézbe áldozik, az elviszi az oltári szentséget, és így megszentségteleníti, vagy például arra is figyelnünk kell, hogyha olyan közegben zajlik a mise, ahol több vallás hívei is együtt vannak, hogy nehogy olyan is áldozzon, aki erre nem méltó, aki esetleg nem volt első áldozó, vagy nem katolikus vallású, ne keverjük össze ilyen szempontból egymás vallásait, egymás hitét. Benedek pápa arról is beszél, hogy bár a Vatikáni Zsinat dokumentuma kihangsúlyozta és kiemelte azt, hogy a misének közösséginek kell lennie, és fontos a közösségi szempont, ezt sem szabad túlhangsúlyozni. Hiszen a liturgia középpontjában nem a közösség kell, hogy álljon, hanem az Isten. Neki kell minden értelemben jelenvalóvá lennie a szentmisében, a szertartás során, vagyis nem szabad az egész szentmisét ledegradálni egy közösségi találkozóvá, egy közösségi eseményé, mindenképpen a szentségnek ott kell lennie, jelen kell lennie Isten dicséretének, tiszteletének. Benedek pápa szól a latin nyelvről is, amit bár a Vatikáni Zsinat után nagy részben átváltott az anyanyelv használata, mégis meg kell őrizni, és fontos az egyház egyetemessége, az egyház egysége szempontjából megőrizni. Óv a pápa a különböző liturgikus visszaélésektől, és attól, hogy elhalványodjanak olyan részei, eleme a liturgiának, amelyek igazán fontosak, és amelyek a hagyományban mindig is benne voltak. Ez megint arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem szabad önkényesen megváltoztatni a liturgiát, főleg a papoknak nem szabad saját önhatalmú döntéseket, változtatásokat hozniuk, még akkor is, ha szerinte esetleg valami szebben néz neki, úgy, ahogy ő akarja, vagy jobb lenne úgy. Nem, engedelmességből követni kell az egyház előírásait, hagyományait, és úgy kell elfogadni, ahogyan azt mi kaptuk a hagyományban. És a Szentlélek vezeti az egyházat, ha olyan valami van, aminek tényleg meg kell változnia, akkor az majd az ő vezetésével meg fog változni. 16. Benedek pápa liturgikus intézkedései közül talán a legfontosabb a 2007-ben kiadott Summorum Pontificum nevű motu propriója, amelyben a hagyományos római rítust, az úgynevezett trienti misét széles körben engedélyezi. Azért fontos ez, mert azt mondja Benedek pápa, hogy amit sok-sok évszázadon keresztül az elődeink szentnek tartottak, és ahogyan ünnepelték a szentmisét, azt nem felejthetjük csak úgy el, és nem dobhatjuk a süllyesztőbe. Igaz, hogy a vatikáni zsinat miséje az lényegében ugyanaz maradt, mint előtte volt. Bizonyos szempontokból mégis változott, és aki úgy szeretné ünnepelni a szentmisét, ahogyan azt előtte tették a hagyományos rítus szerint, az nyugodtan tehesse ezt meg, ezt engedélyezi 16. Benedek pápa, és azt mondja, hogy ezt a hívek csoportjának, akik így szeretnék ünnepelni a szentmisét, kell önként kérniük, szorgalmazniuk. Viszont az is fontos hozzá, hogy kell hozzá olyan pap, aki valóban szépen tudja ezt a formáját a misének bemutatni, tehát nem lehet csak úgy nekiállni és próbálkozni vele, hanem föl kell rá készülni, meg kell ezt tanulni. És fontos itt leszögezni, hogy a szentmise rendes formája az továbbra is marad a vatikáni zsinat utáni formája a misének. Benedek pápa megengedi rendkívüli formaként ezt a hagyományos formát is ünnepelni. Azt is fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy itt igazából a 23. János pápa által jóváhagyott misekönyv engedélyezéséről van szó, tehát nem az 1500-as években kiadott trienti misekönyvről, hiszen azóta az évszázadok során sok változás következett be a misének ebben a formájában, és igazából itt is fontos a hagyományok tisztelete, vagyis ebben a folyamatban is tiszteletben tartjuk az előző hagyományokat, és így ennek a misekönyvnek az utolsó elfogadott verzióját engedélyezi Benedek pápa. A következő részben arról lesz szó, hogy pontosan ez a hagyományos formája a misének, ez miben is tér el leginkább a mai misétől, és mit jelent ez számunkra, tartsnak akkor is velünk. Most köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Adja neked. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.